Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Zsurzs Jenő, vezetés technikai instruktor. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Azért kezdeményeztük a beszélgetést, mert megint jön a vad elütési szezon ilyenkor ősszel. 2023-ban több mint 7000 nagy vad pusztult el gépjármű ütközés során Magyarországon. Elméletben sokan tudni vélik, hogy mit kell csinálni, ha egyáltalán észleljük, hogy most egy ütközés fog jönni. Nézzük meg azt először, hogy elméletben legalább jól tudjuk-e. Mit kell csinálni, amikor legalább észrevesszük, hogy itt most egy ütközés jön?
Hát mindig vannak ráutaló jelek. Ugye van a vadveszély tábla. Az a vészcsengő. El kell hinni, hogy aki azt kirakta, jobban ismeri a környéket, mint mi.
Vadjárás van arra.
Így van. Tehát, hogy annak oka van. És akkor ugye jön a kettős fedezék. Tehát figyelünk. Netán kicsit mérsékeljük a sebességet. Tehát az adott útra előírt sebesség maximum, amennyivel mehetek, az a plafon, az nem kötelező. Tehát itt jön a józan belátás. A B kategória, az, tehát arra is jó a jogosítvány, hogy amiatt nem büntet meg a rendőr, hogy nincs jogosítványom, de avval vannak kötelmek is. Ez a defenzív vezetés, előrelátóan vezetünk. Ott a tábla, az valamit jelent. Tehát felkészülünk arra, hogy jöhet a vad. A vad nem ismeri a kreszt. Tehát nekünk kell felkészülni arra, hogy van rá esély, hogy vad keresztezi az utunkat.
Csak hogy nem mindegy, hogy mekkora vad. A kollégám azt mondja, hogy este, ha vezetünk, ha láb magasságban fénylik egy szempár, akkor az nyuszi. Ha derék magasságban fénylik a szempár, akkor vaddisznó, az lebontja az autót, hogyha vele ütközünk. Ilyeneket kell figyelnünk, vagy jó, ha figyelünk?
Igen, hát ugye az éjszaka az még súlyosbító tényező, mert mondjuk ha tompítottal megyünk 110-zel, akkor ugye a belátott útszakasz az nem illeszkedik a tempóhoz, de éjszaka halmozottan hátrányos helyzetűek vagyunk. Ha szerencsénk van, akkor ugye elnéz a vad, és felparázslik a szempár, vagy több szempár, hogyha egy egész csapat jön. Hát akkor minimum gázelvétel, de ha úgy érezzük, akkor nyugodtan lehet fékezni, tehát felkészülni arra, hogy ő elénk léphet, bár nincs kijelölt gyalog átkelő helye. Tehát ő azt tesz, amit gondol. Erre kell felkészülni. És való igaz, hogy ugye ha észleljük a vadat, már majdnem későn, tehát belépett a lővonalunkba, a sávunkba, akkor fékezés teljes erővel.
Bocsánat, de a teljes erővel fékezést én, ha jól emlékszem, talán még egyszer se próbáltam ki életemben. Az ember nem tudja, milyen az teljes erővel fékezni. Milyen a teljes erővel fékezés?
Köszönöm szépen. Ugye tréningeken ez egy alapfeladat, vészfékezés gyakorlása. És akkor hát a legegyszerűbb dolog. Elméletben igen. A gyakorlat az más. Tehát én elméletben nagyon szépen hegedülök. Gyakorlatban nem megy. Meg kell tapasztalni, milyen a vészfékezés. Azért nem merünk, még ha nagy a baj sem, teljes erővel fékezni, mert ugye még nem csináltunk ilyet, nem éltük át ezt a folyamatot, és vannak ilyen téveszmék, tévhitek.
Például az, hogy meg fogok csúszni, így van. Meg fogok pördülni.
Miért nem? Ugye el van mondva, hogy fékezz nagyot a tréningen, és akkor csak ilyen kicsit piszkálgatjuk a féket. Miért nem fékezett nagyot? Mert felborul az autó, nem borul fel. Megcsúsz, nem csúszik. Van rajta műszaki vizsga? Van. Van benne ABS? Van. Nagy baj nem lehet. És aztán van olyan, hogy nem egy bemutatjuk, és az drámai érzés, ugye ül az ember a jobb egybe, és nézi, hogy mit kell csinálni. Vészfékezés, és lóguk az övök, lóguk a szeren, ugye, ahogy a nagy író mondta. Azt meg kell élni azt a pillanatot, hogy az autó olyat lassul, hogy csuda.
Na jó, de ilyenkor az ember hallja, hogy valami fura hangok jönnek az autóból. Tehát azt
pontosan
hiszi, hogy valamit elrontott, hogy most tette tönkre.
Így van.
Elégette a gumit. Mindenfélét képzeli ilyenkor az ember.
Igen. A furcsa hangok, meg furcsa érzés, ugye van, aki utána szól, hogy elromlott az autó. Miért romlott el? Mert ott percegett vagy, úgy rezgett a pedál a talpam alatt. És ez az első élmény, ha kontrollált körülmények között szerezünk ezt az első élményt, akkor megtapasztaljuk, hogy így dolgozik az ABS. De ha mondjuk 140-ről vészfékezünk az M7-esen, hogy ne érjük utol az autósort, akkor elkezd percegni a lábunk alatt a fékpedál, megijedünk, mit csinálunk?
Leveszünk.
Igen, és végünk van. Tehát ezeket gyakorolni kell, nem szégyen. Egyáltalán nem szégyen. Ha minden adott a sikerhez, ez a jó út, tehát mondjuk jól tapadó, száraz, érdesített aszfalt, nem mínusz 20 fokos, tehát mondjuk plusz 20 fokba, jó gumik, fontos, jó autó, jó fék, jó sofőr, ilyen 7,5 méter per szekundum négyzetes lassulást tudunk elérni, az már kellemetlen. Alszik az utas, ekkorát vészfékez, mert szükség van rá, akkor felébred, mit csináltál? Megmentettem az életedet. Tehát ezt át kell élni, meg kell tapasztalni, hogy kell jól vészfékezni. Ezek nagyon súlyos alapok.
Egyen még visszalépnék, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor az ön székét be kellett állítani, mert nem minden vendégünk ugyanakkora. Hogy ülünk be az autóba? Mi a gépjárműben való elhelyezkedés legjobb pozíciója?
Ezt is mindig szépen el szoktuk mondani, nem vagyunk ugyanakkorák. Tehát sofőr cserénél is, ha csak nem vagyunk hangra ugyanakkorák, állítsuk be az ülés pozíciót, annyira soha nem siethetünk sehova, hogy azt ne állítsuk be. Ha nem jó az ülés pozíció, akkor a technikás egyenesben, amikor nem kell semmit csinálni, persze lehet vezetni szinte bárhogy is, de ahogy alkotni kell, tehát nagyot kormányozni, nagyot fékezni, vagy a kettőt együtt, ha rosszul ülünk a volán mögött, kódolva van a vereség. Tehát, ugye ennek is van egy célszerű állítási sorrendje. Korszerű autókban rengeteg eszköz van annak érdekében, hogy ezt beállítsuk. Kérdés, hogy használjuk, vagy használjuk-e egyáltalán ezeket az eszközöket. Beülök egy idegen autóba, bármilyen furcsa is, az első lépés az kellene legyen, az ülés magasságot beállítom, ha van rá lehetőség. Ugye régebbi modellekben ez nem feltétlenül adott, illetve vannak olyanok, hogy adott, de nem tudok élni a lehetőséggel, beülök egy Mazda MX-5-be, hát ott nem tudok ülni magasságot. De ha van rá lehetőség, az úgynevezett ökölszabály kell, hogy teljesüljön. Ha a fejem és a tetőkárpit közé befér az öklöm, az úgy jó.
Tehát nem az számít, hogy én látom, amikor beültem az autó elejét, az orrát, mert van, aki ahhoz méri a jó ülés pozíciót, mert akkor látja, hogy neki fog-e menni valaminek.
Így van, az a nagyon alapszint, illetve vannak olyan modellek, hogy ha annyira meg tudnám emelni az ülést, hogy lássam az autó órát, akkor előtte a nagy flexel ki kéne vágni a tetőt is. Nem kell látni az autóórát, érezzük az autót. És ez az ökölszabály azért kell, hogy teljesüljön. Extrémnek tűnik, de nem az. Mert nem tudhatjuk, mi vár ránk. Ugye én sem úgy indulok el reggelente az autómmal, hogy akkorát fogok esni, hogy benne leszek az inforádió híradójába is. De ha mondjuk nagy sebességnél ilyen átfordulásos balesetet szenvedek, bármennyire szilárd a karosszéria struktúra, ugye a harmadik, negyedik bukfenc után már kezd behorpadni a konzervdoboz teteje, és ha van hova horpadjon, akkor jó, ha nincs, akkor nem olyan jó. Beállítottuk az ülés magasságot. Aztán...
Még két dolgot be kéne állítani hozzá. A tükröt be kéne.
Az az utolsó.
Utolsó
igen, tükröt. Igen, sorjában, mint a bíróságon. Pedáloktól való távolság beállítása. Itt már lehetnek különbözőségek. Ha manuális váltós autót vezetünk, akkor az a rendező elf, hogy bal lábbal végpontig, tehát a padlólemezig taposuk a kuplungpedált.
Tudunk-e egyáltalán váltani?
Igen, és a lényeg az, hogy végpontban a bal lábunk ne legyen teljesen nyújtva. Automata váltós autónál ott ugye nincs kuplungpedál, hála jó Istennek, ott fontos, hogy járó motorú autónál, hogy a fékszervó hatás meglegyen, lemodellezzük a vészfékezést, tehát jobb lábbal egy nagyon szigorút belerúgunk a fékpedálba, nem balla, és végpontban jobb láb ne legyen teljesen nyújtva. A nyújtott láb ugye látszólag a legjobb ötlet, mert nagyon kényelmesen, a nyújtott lábot tudok pedálozni, nem görcsöl be a vádlim, csupa boldogság, viszont az előnyök ezzel meg is szűntek. Jönnek a hátrányok. Nyújtott lábbal nem tudok erőt kifejteni, tehát a nyújtott jobbossal jó eséllyel nem tudok 100%-os hatékonysággal részvékezni.
Nem a combom dolgozik, hanem csak a lábujjaimmal kapirgálok. Az nem annyi.
És az abba bele lehet halni. Illetve ha manuális váltós autónál egy szabványosat részvékezünk, tehát ballal kirúgjuk a kuplungot, hogy ne fulladjon el a motor, jobban, az acélos jobban megnyomjuk a fékpedált, dolgozik mind a két nyújtott lábunk. És ha nem jön össze a vészfékezés, tehát ütközés a mutatvány vége, akkor ütközéskor mi történik? Borzalmas erők szabadulnak el, és kezd összecsuklani, roncsolódni a karosszéria. Az egy ideig nem baj, korszerű autót vettünk, számítottan deformálódik a karosszéria, felemészti az energiát. De ha mondjuk nagy tempója az ütközés, tovább roncsolódik az orrész, és mondjuk a motor kezd bejönni az utastérbe. Ugye nem ott van a helye, Mi van ott az útjában? Látszólag az útjában van, de nem igaz, ő az erősebb, a nyújtott lába. Amit erő hatására, hát a legkisebb rossz, ami történhet, hogy a nyújtott láb átadja az erőt, törik a medencecsont.
Ha nem több nyújtott, helyen is. Akkor be tud csuklani.
Így van. Tehát a végpontban olyan legyen a pedáltól való távolság, két lábszár be van hagyítva, tehát valamilyen szöget zárjon be. Egyrészt akkor pokoli erővel tudok vészfékezni, az nagyon jó nekem, meg az utasoknak is, illetve a nyújtott, vagy a behagyított láb erő hatására képes lesz maradandó alakváltozás nélküli elmozdulásra. Ugye az átlag autóknál az egész ülést lehet előre-hátra állítgatni, húzogatni, vagy mechanikusan, vagy villanyosan. Így tudjuk beállítani a pedáltávolságot. A csillagozott apróbetűs rész kivétel néhány amerikai autó, ahol egy kapcsolóval, egy villanymotorral az egész pedálkonzolt lehet előre-hátra mozgatni. Ez azért nagyon jó, úgy tudom beállítani a pedáltávolságot, hogy ez nem megy a volántól való távolság állítás rovására. Beállítottam a pedáltávolságot, pipa. Megyünk tovább, ugye egy emelettel feljebb, a volántól való távolságot kell beállítani. Itt a legfontosabb eszköz, amit használni kellene, az az üléstámla dönthetősége. A dönthetősége az nem azt jelenti, hogy fekszünk a volán mögött, mint otthon a kanapén, viszonylag függőlegesre állítsuk az üléstámlát. Azért nem fejőszék van a volán mögött, hogy a felső testünket ne törzsi szomzatból tartsuk, hanem támaszza meg az üléstámla, használjuk ki. Ha úgy érezzük, hogy az üléstámla dönthetősége kevés, akkor az autók, hál' Istennek nagy részében felazítjuk a volánt, és azt lehet sugár meg tenge irányba is szabályozni.
Magunk felé húzzuk, vagy emeljük.
Így van. A végpont az akkor jó, ha beletámaszkodunk az üléstámlába, és csuklóval úgy elérjük a kormányív tetejét, hogy nem kell ágaskodni.
Tehát ülünk benne az ülésben, és rátegyük.
Így van, így van. Az átlag az az, ha így beállítatjuk az üléspozíciót, pláne aki régóta vezet, és nem így szokta beállítani, ugye fogja a vonat, hogy hát ez közel van. Nem, eddig volt távol. Ez megközelítés kérdése. Aztán ugye még ami nagyon fontos, jó az üléspozíció, de nem mindegy, hogy a két kezünkkel milyen pozícióba fogjuk a volánt. Sajnos még mindig nagyon sokan a klasszikus 10 óra 10 perces volánfogást oktatják.
Ez volt benne a tankönyvben annak idején.
Hát ja, de azóta már az ilyen tankönyvet ki kell dobni. A 10 óra, az a bal kéz, az 9 órára helyeződött át. A 2 óra, a jobb kéz, az meg 3 órára. Ha megnézzünk egy korszerű autót, a volán kiképzése is ezt sugallja, mert ott a 9-3-ban ott olyan, mintha anyag hiányos lenne a volánt. Tehát ha ott fogjuk a volánt, a két legszélesebb pontján fogjuk, és ha jó az ülésbeállítást, ebből a 9-3-ból az egyik irányba is, meg a másik irányba is tudunk tekerni a volánon 180 fokot. Ez nagyon sok, úgy, hogy nem engedjük el. És ezt, ha összeadjuk, ez 360 fok. Ez mozgó autónál a legtöbb manőverre elég.
Most nem arra... meg tudjuk csinálni ezt
így
a mozgó.
Így van. Most nem arra manőverre gondolok, amikor a szűk parkolóba állok be, mert ott ugye persze át kell fogni a volánon, vagy ott már lehet tekergetni egy kézzel is, de normálisan meg nem. Illetve még járulékos előnye a 9-3-as kormányfogásnak, hogy nagyon sok automata váltós autó van, 9-3-ba fogom a volánt, és a hátoldalán ott van két váltófül. Jobbkéz középső, hogy plusz felváltok, felkapcsolok, balkéz középső, hogy mínusz visszaváltok, visszakapcsolok. És már volt, aki megkérdezte, hogy akkor miért vettem automata váltós autót, ha nekem kell váltani. Nem kell nekem váltani. Általában jó az az algoritmus, ami szerint az automata pakolgatja a fokozatokat. Ugye tudok választani komfort, sport, sport plusz beállítás közül. Ez a váltási fordulatszámra van hatással. De azért egy korszerű személygépjárműben ilyen 7-8-9-10 fokozatú automata váltót is alkalmaznak. Az mondjuk teljesen felesleges, de ez mindegy, és néha azt érezzük, hogy mi vagyunk az intelligensebbek, nem pedig az elektronika, és akkor bele tudunk nyúlni az automata váltó, néha bántóan sötét agyába.
És nem árt neki.
És nem árt neki, és azt mondom, hogy 3-as, vagy 2-es, amikor tartós lejtmenet van, szeretném használni a motorféket. Tehát ez is egy nagy előny a 9-3-as kormányfogásnak. Ott van, annik, hogy lenéznék, ott a két váltófül. Meg kell szokni a használatát, és az nem ördögtől való.
És akkor a végén a tükör, hogy lássunk, ne csak nézzünk.
Igen, még egy járulékos előnye a 9-3-as kormányfogásnak. Korszerű személygépjárművekből akár 12-16 légzsák is lehet. Egy ott lakik középen, a volán közepébe. Ott is van ugye a lenyomat, hogy SRS. És a légzsák, ha nagy a baj, tehát ha ütközünk, az kijön a hely. Nem igaz, hogy kijön, kirobban a helyéről, ilyen bő 300 km/h tempóval indul, eszméletlen energiával. És ilyen a kormány légzsák is. Ha hagyunk neki helyet, 93-as kormányfogás, akkor jön a helyéről szinte szabadon. Azért szinte, mert ha két kézzel fogjuk a volánt, valószínűleg le fogja csapni a két alkarunkat a voláról, amikor dagad, mint a kis gömböc, nem lesz semmi bajunk. Viszont ha rossz helyen fogjuk a volánt, ugye ez a balkész 12 óra, baromi jól néz ki, akkor jön a légzsák, és viszi az alkarunkat, mert az útjában van, sőt, össze is töri. Ez fáj. Igen, és akkor igen, zárásképpen a tükröket beállítjuk, hiszen a mellettes, mögöttes forgalomról úgy van tudomásunk, van a belső tükör, ugye lássuk a sávunkat, hogy mi van mögöttünk.
Meg a gyereket, hogy mit csinál.
Igen, aztán van a gyerek tükör is, az a picur, azt hagyjuk. Meg a két külső tükröt is beállítjuk úgy, hogy mondjuk háromnegyed vagy kétharmad legyen a mellettes forgalomé, egyharmad pedig ugye az autónk oldala.
Oké, még egy kérdés a automataváltós autókról. Autóbusszal közlekedve gyakran látom, hogy automataváltóban hát emberek, hölgyek úgy ülnek, hogy a lábuk itt fönt van maguk mellett az ülésen. Mert hogy automataváltós, ebből lehet látni. Hova rakjuk a lábunkat automataváltós autóban?
A bal lábunkat? A taposó lemezre. Ott van egy kiképzett hely, pont azért, tehát a bal láb talpát a taposó lemezre tegyük. Ott van a legjobb helyen a lábunk. Azért van ott a legjobb helyen, mert bele tudjuk magunkat támasztani az ülés támlába, illetve gondoljunk bele, ott a bal láb a taposó lemezen, a bal láb talpa. És jön a nagy baj, jön a vészhelyzet. Ugye megszólal a vészcsengő, jön az élet ösztön, ami nagyon erős, megfeszülnek az izmaink, a bal láb izmai is megfeszülnek, és annélkül, hogy tudnánk, a legjobbat tesszük magunkkal, fixáljuk a felső testünket az ülés támlába. Tehát ne húzzuk magunk alá a bal lábunkat, mint a szivarszobába a vödör viszki mögött, hanem támasztjuk ki magunkat. Tegyünk meg mindent a siker érdekében. Mert ugye a közlekedés során vannak olyan tényezők, amire semmi ráhatásunk nincs, például időjárás, de hogy ülünk az autóba, hát az csak a mi döntésünk.
Még egy elméleti kérdés. Amikor tegyük fel, hogy tudunk rendesen vészfékezni, ráálltunk a fékre, ropog az ABS, akkor, és látjuk, hogy azért mi közeledünk, mert még nem álltunk meg, akkor mi csináljunk? A kormányzás.
Ez most a vadelütésre
most vonatkozik? Most mi mindig, igen, a vadaknál tartunk. Ott van előttünk egy vadmalac. Áll.
Az van, hogy ha nem vagyunk 100 vagy 1000%-ig biztosak abban, hogy egy kitérő manővert mondjuk a másik sávban, szembe jövő sávban meg tudunk tenni anélkül, hogy sokkal nagyobb kárt okozunk, mint hogy elütjük a röfit, vagy a vukkot, vagy a tapsifülest, ugye az nagyon szomorú, na de azért legyen egy fontossági sorrend. Nem kapkodjuk, nem rángatjuk a kormányt, tehát ha soha életünkben nem gyakoroltunk egy sávváltási, vagy kettős sávváltási manővert, ugye jávor, szarvas teszt és barátai, akkor ne ott kezdjük el gyakorolni, mert már volt olyan, ugye érdemes visszanézni az ilyen baleseti statisztikákat, vagy híradásokat, hogy kilép a sávomba az őz, a szarvas, mindegy, hogy micsoda, elrántom a kormányt. A szarvas visszamegy az erdőbe, aztán utána két hétig persze rángatózni fog a szemem, mert nagyon megijedt, szemből jött a másik autó, és mindjárt lett 4-5-6 ember halál. Ne rángassuk a kormányt. Tehát ha nem adottak a feltételek, akkor ugye fék, satufék, satufék, végig, maximum annyi, hogy ha nagy testű, tehát mondjuk magas lábakon álló, viszonylag nagy tömegű állatot, nálunk a szarvas ilyen, ütünk el, akkor célszerű, bár ugye hideg fejjel ilyenkor nagyon nehéz gondolkodni, ugye fékezünk, mit csinál? Térdre esik az autó. És ott a nagy testű állat, ha ilyen pozícióba ütjük el, akkor van rá esély, hogy felcsúszson a motorháztetőre, és beköszön az ablakon. Ugye az amúgy dínyertes szarvasbika a 16-os agancsával. Tehát ilyenkor...
500 kiló.
Hát, az már inkább jávor szarvas, szerencsére az nálunk nincsen, de ha bejön az ablakon, az nagyon egészségtelen. Még ilyenkor ugye az utolsó előtti pillanatban lelépünk a fékről, kicsit megemelkedik az autóóra, és ha szerencsések vagyunk, akkor ugye olyan pozícióba ütjük el a, mondjuk a szarvast, hogy nem felcsúszik a motorháztetőre, hanem ki lökjük magunk elől. Aztán valószínűleg, mivel nagy a tömege, a mi autónk is irányt fog változtatni, de jó esélye nem fog bejönni a szélvédőn. De hidegfejű gyakorlás, helyzetelemzés, gyakorlás, az nagyon fontos ilyenkor. Ugye a tréningek végén azt szoktuk mondani a résztvevőknek, hogy jó, hogy eljött, jó, hogy gyakorolt, és tiszta szívből kívánjuk, hogy soha ne legyen szükség az itt megszerzett tudásra. De ha igen, akkor az azért jó, mert van egy megoldási séma, ami jó eséllyel előjön, ha beleégett az izom memóriába. Ahhoz persze sok gyakorlás kell, de ezek megtérülő befektetések.
Mit csináljunk, most már nem vadelütésről van szó, például defekt esetén. Ugye mindenkivel előfordult már, hogy azt vette észre, hogy az autója valahogy másképp viselkedik. Van többféle defekt, nem mindenki veszi észre. És mondjuk gyorsan megyünk, autópályán megyünk. Mi a teendő?
A korszerű gépjárművekben ugye van a TPMS, ez a Tire Pressure Monitoring System, az abroncsnyomás ellenőrző rendszer. Az ilyenkor elkezd sivalkodni. A fejlettebb még azt is mutatja, hogy mondjuk jobb hátsó defektünk van, vagy bal első. Nekem ma reggel elindultam az autóval, 400 méter után ugye írta, hogy baj van. Hát az volt a baj, hogy plusz 9 fok volt reggel. Így van, és tanulta az abroncsban levegő fizikát, és összement egy 2-3 tized bárt. Az már veszélyes. Azért defektnél súlyosabb a nyomásveszteség, tehát jelez a rendszer. Ha nem jelez, akkor érezni lehet, hogyha jól ülünk. Ugye, ha jól ülünk az autóba, akkor az ilyen dolgokat ott lent, ott az ágy égcsigolyánál, a popométeren érezzük, hogy
valami nyúlós.
Így van, és akkor vészcsengő, tehát ha nincs abroncsnyomás ellenőrző rendszer, ha ilyet észlelünk, akkor a lehető leghamarabb álljunk félre az autóval. Mondjuk autópályán, hát, bár nehéz a döntés, de
Után nincs más választásunk, ha leeresztett, akkor úgyis mindenképpen félre fogunk.
Igen, erre is vannak statisztikák, tehát próbáljunk meg elvánszorogni az első olyan pihenőhelyig, ahol van valami normál parkolóhely, mert ugye a leállósávban, nem tudom most mi a legutóbbi mondás, 3-5-9 percen belül van rá esély, hogy a nyitott szemmel alvó kamionos, vagy ilyen hazánkon átkelők, tehát aki fáradt, az el fog minket találni, semmi keresni valója leállásába, de ez őt nem zavarja, minket viszont igen.
Mennyire kell komolyan venni a gumi kerék nyomás beállításokat? Mennyire kell komolyan venni a terhelés függő beállításokat? Ott van az autó tank sapkája mögött, vagy az első oszlopon egy kis táblázatban.
Vagy nem ördögtől való felütni a sokszor most már az autó kijelzőjén is fellapozható kezelési könyvet, ha sehol máshol nincs, de korszerű autóknál van. Hát el kell fogadni, hogy mi is okosak vagyunk, de a gyártóknál, ugye azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, azok nálunk is okosabbak. Nem véletlen, ugye van olyan, hogy 160 km/h milyen a guminyomás, a fölött milyen, bár ez nálunk nehezen megélhető, félterhelés, teljes terhelés. Hát próbáljunk meg ehhez alkalmazkodni. Ha nem alkalmazkodunk, akkor az autónak az úgynevezett saját kormányzottsági tulajdonságai csúnyán megváltoznak. Tehát megszoktuk, hogy a tuti guminyomással közlekedő autóval mire vagyunk képesek, és pár tized hiányzik, akkor az addig alapvetően alulkormányzottan viselkedő autó túlkormányzott lesz, vagy fordítva, vagy STB, vagy bármi. És erre akkor jövünk rá, mikor nagy a baj, mikor nagyot kell menteni, hogy úristen, mit csinál ez az autó, és utána az első kép az ugye, hogy fekszünk a fehér kórteremben.
Ez a kormányzott az inkább az, hogy segít minket megóvni, a túlkormányzott meg az, hogy felerősíti a hibáinkat, amit csinálunk?
Hát az alulkormányzott az, amikor ugye mondjuk kanyarba az órát kezdi el tolni az autó, tehát a kijelölt ívnél az óra nagyobb ívre kéreckedik. A túlkormányzottság, ez ugye a régi 1005-ös Lada, amikor megindul a hátsó traktus, és az drift tréningen előnyös, de amúgy meg nem, az a nehezebben védhető.
Itt van az ősz, itt van újra, látszik reggelente, párásak az ablakok, lecsapódik a pára, és hát hidegebb van, mint nyáron szokott lenni. Hogy kell az őszi vezetésre felkészülni? Miben más?
Hát ugye megyünk ki a nyárból, már ki is mentünk, és változnak pont azok a dolgok, amik nem jók nekünk. Tehát az út és vagy a látási viszonyok, és nem az előnyünkre. Már egy ideje érezzük, hogy később kell a nap, hamarabb lebukik, tehát a látó időszak az csökken, az közlekedésben nem túl jó, és hát a tapadási viszonyok is változnak. Több lesz majd az eső, hűvösebbek a reggelek, pára lecsapódás, hullanak a falevelek, ugye olyan helyen autózva a nedves falevél az úgy csúszik, mint a hó, és erre mind fel kell, vagy fel kellene készülni.
Csináljunk mindent nyugodtabban és lassabban, mint ahogy egyébként szoktuk?
Igen. Már ősszel is, hát télen meg aztán. Igen, tehát pláne aki mindig sietősen autózik, és mondjuk tudja jó, hogy nyáron mennyi idő alatt ér le mondjuk Pestről Zalaegerszegre, ne próbáljuk meg ezt az időt tartani ősszel, télen meg aztán végképpen ne. Tehát nyugalom, nyugalom. Ez a gyáva élő vagy hősi aló török dilemmája. Tehát kicsit vegyünk vissza. Mivel tudjuk jól, hogy néha szemmel nem feltétlenül láthatóan, vagy már csak az utolsó pillanatban látjuk, változhatnak a tapadási viszonyok, ugye a látási viszonyok is. Tartsunk mondjuk nagyobb követési távolságot. Vegyük komolyan azt, hogy a gumiabroncsok állapota az életmentő lehet. Sokszor, mikor meg kellene állni, 20-40 centi, 1-2-3-5 méteren nagyon sok minden megfordulhat. És aki a gumiabroncson spórol, az sikeres ember nem lehet. Gondolom, már ön is, meg nagyon sokan, akik autózás iránt érdeklődnek, ugye gumiabroncsot vásárol, megnéz valami rendes abroncstesztet, hogy melyik a legjobb nekem. Aztán már vannak olyan abroncstesztek is, amik azt vizsgálják, hogy mondjuk mikor már van az abroncsban, most mindegy, hogy téli vagy nyári, 10-20-30 ezer kilométer, tehát ilyen 1-2-2,5-3 mm-t már kopott a mintaárok mélység, tehát a futófelület, akkor mire képes az abroncs? És pár milliméter, nem mond már, hogy az bármit is számít, tehát egy ilyen 20-30 százalékkal, ugye mondjuk hosszabb lesz a fékút, ami nagyon nem mindegy. Illetve ez a csak egy kis eső, kicsit nedves az aszfalt, nem lehet baj, de számítsunk erre. Ez a kicsit nedves az aszfalt, ha mondjuk a száraz flaszteron tudunk azt a már emlegetett 7,5 méter per szekundon négyzetes lassulást, ott minden adott a sikerhez, száraz aszfalt, ugyanaz az aszfalt egy kicsit vizesen, 30-40 százalékos tapadás vesztést eredményez. Tehát ha már maradunk a száraz számoknál, nem 7,5 méter per szekundum négyzetes lassulásra vagyunk képesek ugyanavval az autóval ugyanott, hanem mondjuk 4,5 méter per szekundum négyzetes lassulásra, ami azt jelenti, hogy ugye a fékút az nagyon csúnyán meg fog nőni. Az van bennünk, hogy itt hamar meg tudok állni, ja, csak most egy picit nedves az aszfalt. Tehát sokszor a nagyon apróságokon nagyon sok minden múlhat. Ne autózzunk olyan bátran, mint amikor optimálisabbak voltak az út és vagy a látási viszonyok. És látási viszonyok. Rengeteg rossz világító rendszerű autóval szoktam találkozni. Jön szemből, kiderül, hogy csak az egyik fényszorgó ég, és ha mondjuk pont nem a felező vonalhoz közelebbi, hanem a másik ég, akkor szemből jön távolra, azt hiszem, hogy motorkerékpár. Személyautó volt, vagy furgon, vagy teherautó, baromira nagyon veszélyes. Hátsó izzók állapota, ott is félszemű, nehezebb az észlelhetőség. Ugye a közlekedésben ez a látni és látszani életmentő lehet.
Van-e arról tapasztalat, hogy nagyon más-e a vezetés technikája időjárásnak, évszaknak megfelelő gumival, vagy négy évszakos gumival? A négy évszakos gumik nem nagyon régen jöttek be, de egyre több olyan teszt van, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen az nekünk jó. Nagyon más vezetni ezeket? Télen a téli annyival jobb, nyáron a nyári annyival jobb, vagy nem?
Ha ilyen mértékadó gumiteszteket olvasunk, hát külföldi ADAC, ADAC, ÖAMTC, vagy jobb német-osztrák olasz újságokba, akkor azt lehet látni, hogy ugye a gumitechnika az is fejlődik. Nagyon. Egyrészt jönnek olyan márkák, amikről 8 éve még nem is hallottunk. A gyengébb márkák is úgy látszik fejlődőképesek, és az is látszik, ha mondjuk téli gumitesztbe beraknak jó minőségű 4 évszakos abroncsokat, vagy nyári gumitesztbe jó minőségű 4 évszakos abroncsokat, akkor nagyon sok paraméterben az idézőben csak téli vagy csak nyáriak nyakán vannak. Bizonyos értékekben pariba vannak velük. Tehát nem rosszak ezek, de. Itt ugye mindig van egy de. A 4 évszakos gumik, lehet, hogy egy-két gum is majd emiatt meg fog engem ölni, remélem nem itt a kapu előtt, azok azért a gumiabroncsok svájci bicskái. Tehát a svájci bicskán is ugye van késpenge is, meg fűrész is, de nem avval járunk fát vágni, meg nem avval öljük le a malacot se a nagymamánál. A 4 évszakos gumiknál az is igaz, hogy mondjuk a jó 4 évszakos gumi drágább, mint egy jó téli vagy jó nyári gumi. 1-2, a kopása is fokozott, illetve ha az adott évszak nagyon ki van maxolva, tehát tudom, hogy ritka...
40 fok, vagy mínusz 20 fok.
Mondjuk a 15 centis hóba kell menni a 4 évszakossal, vagy trepnigázon megyünk a német autópályán, amikor 40 fok van, a flaster meg 65 fokos, hát akkor érezni fogjuk, hogy nem mi vagyunk az élet császárai. Én úgy gondolom, nem, a nálam okosabbak azt mondják, hogy 4 évszakos gumi azoknak jó, akik viszonylag keveset közlekednek. Tehát a nagynéni megveszi mondjuk Nyíregyházán a 4 évszakos gumit, és az évi 3500 stabil kilométer benne van, ugye ezek a néni járatok, vagy bácsi járatok, így van. Illetve leesik a hó, azt mondja, hogy én nem fogok autózni, amúgy sem szeretek télen autózni, arra jó. De ha valaki üzemszerűen nap mint nap sokat kell, hogy autózzon, mondjuk én is ilyen vagyok, én gyáva vagyok, nekem van 4 jó téli abroncsom, meg 4 jó nyári abroncsom, ha eljön az idő, akkor kicseréltetem, és így sem mondom, hogy mindent meg lehet nyerni, minden szituációt, de törekedni kell rá.
Említette a követési távolságot. Mit kell tennünk a követési távolságot notóriusan be nem tartó polgártársainkkal, akik amikor mi tartjuk az előttünk lévő autóhoz, akkor ő ott van a nyakamon, és még villog is. Mit csináljak? Hogy haladjak már. Igen. Hát van ott hely, menjünk.
Nehéz, ugye, vagy valamilyen módon el kell tőle szakadni, tehát hagyni, hogy megelőzzön, vagy eltávolodni tőle, akár sávváltással, akár gyorsítással, bizonyos határokon belül.
Akkor igen, utána?
Hát akkor hadd menjen el, de ezt nehéz megélni. Vannak rá ilyen magatartásformák, itt is azt mondom, hogy mindig győzni nem lehet, mert mindig van olyan, aki nem ért a szobból, vagy a ráutaló jelekből. Nem egyszerű. Az a baj, ha erre agresszióval válaszolunk. A hideg fej, ami mindig fontos közlekedésben.
Tehát azt tartsuk észben, hogy oké, a lényeg az, hogy ne legyen baleset, hadd menjen.
Így van.
Ne legyen baleset, hadd menjen.
Nem kell bosszút állni, tehát nem kell rádudálni, villogni, csak azért is megelőzni. Általában ezek a helyzetek ilyenkor eszkalálódnak. Ugye most is szoktam, hogy megoldunk egy vészhelyzetet, nem mi voltunk a hibásak, szemmel láthatóan. Tehát utána nem kell mutogatni, nem kell anyázni, nem kell utána menni. Én is tévedhetek, én is hibázhatok, akkor mondjuk ön fogja megoldani az általam előidézett vészhelyzetet, megyünk tovább. Tehát megverekedtem a vállamat, ügyes voltam, vagy ön ügyes volt, megyünk tovább. Az a baj, ha ilyenkor sokat rugózunk az adott helyzeten, akkor ugye magunkba zárkózunk, és kidobjuk a kulcsot, annyira azon pörgünk, hogy közben közlekedni kéne, pont azzal nem foglalkozunk.
Tehát, van-e valamilyen vezetés technikai szabály a párhuzamosan egymás mellett sávokban való elhelyezkedésre? Amatőr elméleteket tudok erre mondani, maradjunk középen, mert akkor bármilyen irányban tudunk menekülni. Maradjunk egyik szélen, maradjunk másik szélen, vagy tartsuk be a jobbra tartás szabályai. Mit kell csinálni?
Én általában betartom. Ugye van a kritikus rész, Fehérvár és Pest között az M7-es. Hát ott aztán ott van minden. Mint a bucsúba. Láttunk pozitív, meg elrettentő példát is. Én... Erre is vannak nagyon-nagyon szép ilyen beszédes táblázatok, hogy amikor nagyon sietünk, tehát mondjuk egy ilyen Székesfehérvár Budapest távon. Ha úgy megyünk, hogy az összes szabályt megszegjük és trepni gázon, meg úgy megyünk, mint egy ember, akkor mondjuk ilyen Fehérvár ért relációba szerintem akár 4 percet is nyerhetünk. Megéri. Én azt mondom, én a jobbratartás híve vagyok, vagy a jobbratartási kötelezettséget jó követő ember módjára betartom, és kész. Természetesen ugye valahogy ki kell védeni a belső sávban 80-nak közlekedőket, semmiképpen se úgy, hogy kiekézzük, vagy kitoljuk, vagy kivilogjuk őket. Hagyjuk el, ne legyünk népnevelők, az nem jó, ez a mutogatás, átszólók, büntetőfékezés, nem.
Hogyan kell jól elengedni a megkülönböztető jelzéssel érkező járművet? Mentőt, tűzoltót, motoros mentőt, delegációt, stb. Ez mind más. A tűzoltó mondjuk az 5 tonna, hát ha az megfékez, akkor ott lötyög a víz benne nagyon.
Igen, ez is egy kétoldalú dolog, mert elsőbsége van. Tehát a megkülönböztető jelzését használ a gépjármű vezetője, egy csomó mindent, ugye szabályt figyelmen kívül hagyhat, de ugye mondjuk a piroson, ha átmegy, az csak úgy teheti meg, ha meggyőződött arról, hogy az elsőbségi jogáról a többi közlekedő lemondott. Ez egy fontos kitétel. A másik pedig az, hogy mindig figyeljük tehát ha halljuk a nénónénót, próbáljuk meg kitalálni, hogy az honnan jön. Azért mondom, hogy próbáljuk meg kitalálni, mert mondjuk Pesten vagy nagyvárosi környezetben ez sokszor nem egyszerű. A sok emeletes épületek játszanak a hanggal, és én is már voltam úgy, hogy tudtam jól, hogy ez szerintem balról fog jönni, aztán a hátam mögül érkezett. Tehát ilyenkor figyelünk tükröt és egyebet, és hát valami erre sincs aranyszabály, próbáljunk meg tervszerűen valahogy úgy utat biztosítani, hogy a többi közlekedőt ugye ne hozzuk veszélybe, tehát a padlófék az nem mindig jó megoldás. Sokszor látszik, hogy jön a nénós autó, befékez a polgár, és stratégiai olyan fontos helyen fékez be, hogy utána senki tovább nem tud menni. Tehát mattot ad mindenkinek. Legyen közlekedési előrelátásunk. Ez is egy tanulható dolog.
Hogy lehet megtanulni bonyolult közlekedési szituációkban a közlekedési előrelátást? Nincs 2 egyforma kereszteződés Budapesten sem. Nem tudjuk, hogy melyik irányból fog jönni. Nem tudjuk, hogy a közlekedésben résztvevő többi társunk mit fog csinálni. Akkor ez hogy lehet begyakorolni? Számítógépes szimulációkat? Vagy...
Hát ugye mindig monitorozni kell az előttes, a mellettes, a mögöttes forgalmat. Ugye, hogyha nagy a baj, akkor tudjam jól, hogy ha én most kimegyek a külső sávból, pont nem jön senki, tehát az egy menekülő út. 1-2-3 lépéssel mindig előre kell gondolkodni. És akkor, tehát én például nagyon ritkán kényszerülök. Nagy kormányzás, nagy fékezés. Én azt mondom, ha valaki sokat vezet, és tudatosan vezet, igenis vannak olyan ráutaló jelek, hogy ki lehet találni sokszor, hogy ki mire képes, mire készül. Az autó addigi mozgásából, külföldi rendszám, valahogy...
Külföldi rendszám az általában egy fokozott kockázat, mert nem biztos, hogy van helyismerete.
Így van, és a GPS-e megy még akkor is, ugye, megoszlik a figyelme. Persze.
Autópályán az előzés, vagy általában az autó kikerülésének legjobb módja, előbb indexelek, utána nézem meg, hogy kimehetek-e, vagy előbb nézem meg, hogy kimehetek-e, és utána indexelek, vagy megyek, amerre látok.
Ugye az autópálya elvileg a legbiztonságosabb közlekedési forma, mert legalábbis általában...
A szerencsén nem jön szembe senki.
Így van, nem kell szembeforgalomra számítani. De nagyobb a tempó, ennek megfelelően ugye ott még inkább előre érdemes gondolkodni. Én általában akkor teszem ki az irányjelzőt, mondjuk a belső sávba szeretnék átmenni, ha látom, hogy ott nem jön senki. És hát ott is valahogy alkalmazkodni kell a forgalom ritmusához. Valamikor látszik, hogy nem sokat tudok én nyerni, tehát csorgunk le a Balatonhoz mondjuk péntek délután, ott azért nagy dolgokat nem lehet alkotni. Én úgy vagyok vele, hogy adott körülményekhez valahogy alkalmazkodni. Ha üres a pálya, akkor miért ne? Tempomat 130 és megyünk. Persze az meg képes az embert ugye kicsit ellágyítani. Így van, abból meg az a veszélyes. Korszerű autóban ugye erre is már van, ami figyelmeztet, de az autópályán ott a monotónia az lehet még nagyon-nagyon veszélyes. De az is veszélyes, ugye például, amikor nyáron megyünk az M5-ösön, M1-esen, mindig tele van, ott pedig az a veszélyes, ott mindig ott kell lenni, hiszen olyan a forgalom, hogy ott pihenni nem lehet.
De azt tanítják, hogy mondjuk autópályás autózáskor, ha valaki messzire megy, akkor időnként, óránként egy 5 percre érdemes megállni, megmozgatni az embernek a végtagjait, vagy ez attól függ, hogy ki hogy gondolja saját magának?
Hát, én például képes vagyok viszonylag sokat menni, vagy vezetni, talán azért, mert sokat vezetek, de ki hogy érzi, tehát soha ne engedjünk a nyomásnak, ugye amikor mondja az utas, hogy menjünk, mert oda kell érni, nem, tehát mindenki a saját sikerének a kovácsa. Én is volt már olyan, hogy fáradtabb időszakban vezettem, 150 kilométer után pedig nagyon sokat mentünk, félreálltam és aludtunk egy fél órát, mert éreztem, hogy mindjárt végem lesz. Az nem szégyen, sokkal nagyobb szégyen emiatt balesetet okozni.
Van-e valami jó szabály a családon belüli utas és vezető közötti viszonyra? Megmondja-e a feleségem nekem, hogy merre kellett volna menni, meg hogy itt ott kéne közlekedni, és én ezt megmondjam a feleségemnek, amikor ő vezet.
Ezt gyűlölöm. Én azt mondom, mindig az a főnök, aki a bal egybe ül, aki vezet. Mert ha balhé van, a balhét is ő viszi el. Sokszor tréningen is látni, amikor ketten ülnek az autóba, és pont szegény hölgy vezet. A jobb egyből, ugye a családfő, az alfa hím, az mint a hadvezér mutogat, hogy merre, hova, mit kellene csinálni. Nem, ne szóljunk bele. Nem. Hagyjuk őt kibontakozni. Ha nem bízunk meg benne, akkor meg ne hagyjuk, hogy vezessen. Bár az se egy szép dolog. Tehát én azt utálom, amikor beleszól az utas. Nem azért, mert ő butább, hanem azért, mert most én vezetek. Fogadd el.
Mi a tapasztalatuk a hölgy és az úr vezetők hozzáállásáról, magabiztosságáról, önbizalmáról, képességeiről? Mit látnak önök, akik tanítják őket?
A hölgyeknél az figyelhető meg, ők általában alulértékelési problémákkal küzdenek. Különösen, ha otthon valamelyik drága családtag, ez a apja, ügyse, bátyja, férje, vőlegénye, mindig leoltja, mert te csak egy nő vagy. Aztán ott kint a pályán sokszor kiderül, hogy amikor nincs ez a nyomasztó külső tényező, nagyon-nagyon ügyesek tudnak lenni, és mikor mondjuk elmondjuk nekik, el se hiszik. Mert otthon egészen más visszajelzést kaptak. Hölgyeknél maximum az szokott lenni, ez a balra-jobbra, azt néha összekeverik, de ők, tehát ha nekik azt mondjuk, hogy 45-tel kell jönni, akkor 45-tel jönnek. Ők nem akarják megmutatni. A férfiak többsége túlértékeli magát vezetési tudás tekintetében.
Mindannyian valahol egy Ferjánc Attila vagyunk. Minimum Walter Röhrl.
Igen.
Pette Solberg, ezeket képzeljük el a fejünkbe, hogy úgy tudunk vezetni.
Könnyű neki, avval az autóval én is tudnék. Nem. Tehát hiába vesz nekem Stradivári hegedűt, én attól még nem leszek Yehudi Menuhin. Ez nagyon szomorú, de ez így van. Autózásban is.
Könnyebb modern autókkal biztonságosan közlekedni, mint régen a kevésbé modern, hát hogy úgy mondjam, rusztikusabb autókkal, amelyeknél minden hibát azonnal megtorolt, mondjuk egy Lada 1002-es hátsó kerék hajtással, ha valami baj volt, ott könnyen kiderült, hogy ott valami baj van. Most meg nem nagyon derül ki, legalábbis én így látom.
Ez egy bizonyos határig nem derül ki. Én azt mondom, hogy könnyebb, mert ha most visszamegyünk egy 1002-es Ladába, egy Otisbe beleülünk, és ugye ez a régi betyáró mantika, hogy akkor minden jobb volt, az jobb autó volt, az 30 éve volt, akkor még mi is, nem mondom, jobbak, de fiatalabbak voltunk, tehát arra emlékszünk. De most gondoljunk bele egy régi autóba, abba beleültünk, meg beleülünk annak az utódjába. Tehát az ergonómia fényévekre van. Jobban helyet tudok foglalni, jobban be tudom állítani az ülés pozíciót. Az autó az kényelmesebb. Van benne ülésfűtés, üléshűtés, klíma, be tudom állítani az optimális hőfokot. Az 1002-es Ladánál mi volt, ugye pillangó ablakot kinyitottam, akkor jó volt a hőérzetem, de másnapra fájt a nyakam, vagy árpás lett a szemem.
Plusz cigaretta csikkel le lehetett oldani, kívülről is el lehetett vinni az autót.
És tehát egy csomó minden a hasznunkra van, a rengeteg vezető támogató rendszer is. Bár ezeknek egy részéről én úgy vélekedek, hogyha az nincs az autómba, attól én még nagyon jól el vagyok vele, tehát én nem szeretem, ha helyettem be akar parkolni. Ha én magam már nem tudok beparkolni, akkor nem fogok vezetni, meg pacsit ad, meg virágot vesz, de én úgy gondolom ABS, ESP. Tehát vannak olyan fontos vezető-támogató rendszerek, amik nagyon sokat segítenek nekünk a dolgos hétköznapokban.
Uh-huh. És ugye vezetéstámogató rendszereket sokan úgy használják, és hát volt is erre példa, legutóbb itt az Árpád hídi balesetnél, ahol egy Mercedesben legalábbis az eddigi ismereteik szerint mindenki volt kapcsolva.
Igen.
Érdemes bármit kikapcsolni a vezetéstámogató rendszerekből. Most már olyanok vannak benne, hogy táblafigyelő rendszer, kisodródás, gátló. Valamilyen autó még képes egy kicsit jelezni is, hogyha elkezdek lemenni az útról. Az ABS meg a kipörgés gátló az meg alap.
Az nagyon jó, hogy alap. Az is tapasztalat, hogy ezek az egyre korszerűbb autók hamis biztonságérzetet adnak.
Megfogja majd oldani.
Igen, tehát én azt mondom, hogy én azért tudom, hogy nem megy annyira jó a vezetés, de nem is kell. Hát ezek a dolgok mindent megoldanak helyettem. A nap mint nap előforduló balesetek azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül van így. Azért nem, mert az emberi tényező, az még mindig ott van a rendszerben. Tehát sok múlik azon, hogy aki a volán mögött ül, az hogy vezet, mennyire van ott fejben. Balesetek nem kis része azért történik, mert súlyos figyelem zavarban szenved a sofőr. Tehát nem arra figyel, amire kéne a vezetésre, hanem ugye telefonál, nézi a GPS-t, vagy az utasát hallgatja, vagy éppen a rádiót, vagy tudom is én mit, de ilyen pályaelhagyásos, meg olyan balesetek elemzésekor kiderül, hogy hát a sofőr az nem ott volt.
Aki megtanul vezetni, az igazából bárhol tud vezetni? Tehát ha én Budapesten jól vezetek, akkor Nápolyban is meg fogom szokni? Meg mondjuk a jobb kormányos országokban is egy idő után át fogom látni, hogy ott hogy kell közlekedni?
Hát azért ez a bal kormány, jobb kormány az egy súlyos dolog, arra tényleg át kell szokni. De nagyon, nagyon, bár aki évtizedek óta bal kormányos autót vezet, tehát az egy más dolog. Ja, bocsánat, visszatérve erre, mit kell kikapcsolni. Ha ilyen táblafelismerő, meg ilyen újkori dolgok kikapcsolunk, egyrészt az nem egyszerű dolog, be kell menni a menürendszerbe, az sokszor bonyolultabb, mint otthon a számítógépünké, és ott egyesével kijutni, de tudni kell, hogy ezek a vezető támogató rendszerek, tehát mondjuk kikapcsolom ezeket, vagy nagy részüket, ki van kapcsolva, de megállok az autóval, leállítom, újraindítom, azok megint visszaállnak kettős fedezékbe, tehát vissza fognak jönni.
Nem hülyék, akik kitalálták nyilván.
Igen, szerencsére a fontosabbakat, tehát ABS, ESP, ezt nem lehet kikapcsolni. Néhány autóval igen, de erre is vannak nagyon szép YouTube videók, hogy szörnyű erős autó kikapcsolt menet stabilizálóval, és ott aztán megmutatkozik, hogy az emberi láncszem az nagyon gyenge. Nem kell csúnya balesetekre gondolni, hanem versenypályán kikapcsolják, és ott ugye veszélytelenül tudják az autójukat megsemmisíteni. Ezek a vezető-támogató rendszerek, ezek még egyszer mondom, nagyon sokat tudnak segíteni. Van az a határ, ami fölött már ők sem, mert ugye a fizikát nem tudják felülírni. Ne kapcsoljuk ki, még ha lehet, akkor se. Illetve ha kimegyünk az Euroringre, a Kakucsringre, vagy a Hungaroringre pályanapra, ahol ugye háborítatlanul be tudjuk dobni az autónkat a kavicságyba.
Mert nem lesz semmi baja.
Hát, ha ott valaki kikapcsolja a lelke rajta, bár van, ahol ott is ugye megszabják, előírják, hogy nem, de aki ezt a közúton kikapcsolja, az hát igen, Árpád-hídi példa. Uh-huh. Meddig következményei vannak?
Van értelme az autók teljesítmény növelésének, ha azokat nem versenyzésen használjuk? Miben lehet ezt egyáltalán megadni? Kilovattban? Lóerőben? Magasságban? Súlyban?
Hát igen, ugye látjuk a divat irányzatokat, minél nagyobb, minél erősebb.
Híznak az autók. Ugyanazt a távon használjuk, és mégis mindig mindenkié nagyobb.
Igen, illetve az is egy érdekes dolog, hogy mondjuk valaki 25 évig, 30 évig vezet egy normál, egy limuzin, tehát egy átlag autót. aztán vesz egy SUV-t, ami szélesebb, magasabb, nehezebb, picivel magasabb súlyponttal, és ugye érezni fogja, hogy azt talán már nem tudja annyira uralni. Át kell rá szokni, ott a pályán sokszor látjuk, hogy egy kicsit billegősebb az autó, nagyon megijedünk, ha ott ijedünk meg, az nem baj, de egy ilyen SUV majdnem egy sávot elvesz, hozzá kell szokni, meg kell szokni a tömegét, a méreteit, sokszor a dinamikáját. Az elektromos autóknál ugye a hihetetlen menetdinamika, az is megszokást igényel, ráadásul úgy, hogy mindezt hogy teszi az autó, hogy megy rettentő gyorsan, hang nélkül. Tehát egy nagyon fontos visszacsatolás, amit megszoktunk a belső égésű motoros autóknál, az a villanyautóknál hiányzik. Azt nem mondom, hogy ez baj, nem mondom, hogy jó vagy rossz, de nagyon más. Ez is hozzá kell szokni. Belülük egy ilyen villanyautóba, nagy gáz, és már 140. Igen. Tehát a menetdinamika az abszolút más.
Másképp kell megtanulni villanyautót vezetni, mint belső égésű autót? Hát ott elvileg nyomni kell a potmétert, nem is gázpedál van ott már.
Igen, úgy hívják, hogy menetpedál. Milyen szép gázpedál, nincs gáz. Hát akkor van gáz, hogyha nagyon nyomjuk a menetpedált. Igen. Hát olyan szempontból meg kell, vagy át kell rá szokni, ugye, amit itt már említettünk, nincs hanghatás, menetdinamika, meg ugye a hatótáv para.
Úristen, folyamatosan nézem, hogy megy lejjebb. Igen,
mérséklése érdekében ki kell tudni azt használni, hogy ugye vannak autók, ahol van az úgynevezett egypedálos üzemmód, amit bizonyos országokban már tiltani is akarnak, de vannak olyan gyártók, ahol a rekuperációt, tehát hogy milyen erős a motorfék, az energia visszatáplálás, több fokozatban lehet állítani. Van, ahol csak menürendszerben, hogy igen, nem, de van, ahol több fokozatban lehet állítani. És ha ezt megtanuljuk előrelátóan használni, mondjuk a városban, ahol van ugye olyan, hogy rekuperáció motorfék, akkor ezzel a hatótávot is tudjuk növelni. De ezt meg kell tanulni, kezelni, használni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Zsuzsi Jenő vezetéstechnikai instruktor volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.